Softim heti szakaszához érkeztünk el, Mózes 5. könyvének most már tényleg a közepén járunk, és a 16. fejezet 18. versétől kezdődik a mostani heti szakasz, amely így szól. Bírákat és felügyelőket állíts minden kaputba, amelyeket az Úr, a te Istened ad néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel. Erről a az első szóról kapta a heti szakasz a nevét, Softim, vagyis bírák. És ebben az egyetlen egy versben többször is, háromszor is megjelenik az ítéletnek a szava. Ítéljék a népet igaz ítélettel. Így fejeződik be ez a mondat. És tulajdonképpen a bírák és felügyelők, vagyis a Softim, az tulajdonképpen az ítéletnek a szavából származik. Hiszen a bírának a szava, mint főnévnek a szava egy igéből ered, ami nagyon gyakori a héber nyelvben, és ez az ige magának a Safat igének az alakja, ami egy nagyon réteges szó, és nagyon sok mindent kifejez az árnyalataiban, a további jelentéseiben. Az elsőleges jelentése valóban az ítéletnek a szava, de ugyanakkor ez az ítélet tovább folytatódik. Ennek a szónak a jelentéseiben megjelenik egyfajta folyamat. Az ítélet, hogyha megtörténik, akkor ez a szó még azt is jelenti továbbiakban, hogy igazságot szerezni, uralkodni, vezérelni. Vagyis az ítélet nem azért adatik, hogy büntetés legyen, elsődlegesen büntetés végrehajtás legyen, mint ahogy ez átment az európai köztudatban, hogy szinte szinonimaként használják ezt az ítéletet, mint büntetést. Nem. Az ítélet nem büntetésként, és nem a büntetés végrehajtásaként jelenik meg, hanem pontosan az igazság szolgáltatás véget van, és akkor, amikor az igazság érvényre jut, akkor tud uralkodni maga az igazság, és akkor tud, ha már valaki uralkodik, és valaki uralomra lép, átvesz egy uralmat, akkor tud vezérelni. Tehát önmagában az ítéletnek a szava nem csupán egy, mint nagyon sokszor egy olyan kép alakulat ki bennünk, hogy egy megsemmisítés, vagy egy keretbe zárás, vagy ahogy említettem, büntetés, egyáltalán nem, hanem ellenkezőleg mindig az igazságot juttatja érvényre, hiszen ennek a szónak a másik jelentés az igazságszerzés, mindig az igazságot juttatja érvényre, és ezáltal, hogy érvényre jut, tovább halad a cselekményben, a folyamatban, a jelentésében, ezáltal fog tudni uralkodni az igazsággal és az igazságban, és amikor uralkodik, akkor tud valaki vezetni, vezérelni. És ennek a másik két jelentése ennek a Safat igének, hogy ebben az uralkodásban, s ebben a vezérlésben nem a diktatórikus módszerek jelennek meg, és az önkényesség, hanem pontosan az, amit ez a szó továbbiakban jelent, oltalmazni és megmenteni. Azért adatik az ítélet, hogy az igazságot érvényre juttassa, az igazság uralkodni tudjon, vezetni tudjon, és ezáltal, hogy uralkodik és vezet, oltalmaz és megment. Az ítélet szava tehát a héber nyelvben sokkal inkább a megmentésről, az oltalmazásról, a vezetésről szól, mintsem a büntetésről. És ahogy folytatódik ez a rész, a 19.-20. verssel, ezzel kapcsolatban szeretnék majd néhány gondolatot megosztani, még folytatom, illetve egyben olvasom 18-19-20. verset. Bírákat és felügyelőket állíts minden kaputba, amelyeket az Úr, a te Istened ad néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel. El ne fordítsd az ítéletet, szemét se válogass, ajándékot se védj, mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédét. Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad néked. És ezt a két fogalmat szeretném egy kicsit párhuzamba hozni, illetve bemutatni és jobban kibontani, az ítéletet és az igazságot. Hogyan függ össze a kettő egymással? És már az ítélet szavát említettem, hogy ez valóban nem a büntetésről szól, hanem pontosan az igazság megvalósulásáról. Na de mi az igazság? És hogy tud megvalósulni ez az igazság? Hogyan válhat uralkodóvá, hogyan válhat vezérlővé, és egyáltalán hogyan tud megmenteni és oltalmazni maga az igazság? Igazságot, igazságot köves, hogy élhess, hangzik el a 20. versben, és nem véletlenül egymás után kétszer is. Nem csupán a nyomatékossága miatt, és a figyelem felhívás miatt, hanem ennek a szónak valóban a további üzenetei mutatják meg, hogy miért is ennyire hangsúlyos az igazság. Itt ebben a szövegrészben az igazság szavában a cedek szó szerepel, amit már elég jól ismerünk és hallottunk sokszor. Ebből a szóból származik a cadik. A cadik az megint egy főnév, az igazakat, a jámborokat nevezték így, és valóban ez is egy igei részből, egy igéből eredeztethető, a cádák igéből, ami annyit jelent, hogy őszintének, igaznak lenni. Őszintének, igaznak lenni. És ez a lenni szó vált egy picit hangsúlyossá számomra, mert ez már egy állapotot fejez ki. Ezek nem pillanatnyi igazságok, amik időnként megjelennek, és majd eltűnnek, hanem egy állapotot jelöl. Méghozzá egy maradandó és hosszantartó állapotot. Az igazság nem tehát egy fellobbanó fáklya, amely ideig, óráig világít, hanem egy folyamatosan égő fény, egy tűz, ami folyamatosan megmutatja hogyanokat, a miérteket, és az ember kérdéseire a válaszokat. És ebből az állapot határozóból nőtte ki magát aztán tulajdonképpen az a jelző, amit később az igazság követőire használtak, és használnak mind a mai napig a zsidó gondolkodásban, és magában a szóhasználatban is, hiszen a zsidóságban egy jól ismert fogalom a cödakka kifejezés, ami jótékonyságot nevez, jelent, és a cödakka, ugye a cedek szóból eredeztethető, jótékonyságot, jótevést jelent, a jóságnak, a kegyességnek a megnyilvánulási formája. Mindenképpen tevőleges. Nem egy elvont igazságkép, hanem egy nagyon is tevőleges cselekmény társul ezzel a fogalommal, ami az igazság fogalma. Hiszen az ember, ha belegondol, akkor másképp nem is tudná ezt a jótékonyságot, kegyességet megélni, hogyha nem igazán élné és őszintén élné meg. Persze vannak álkegyesek és szentek, de ez már egy más kategória. Amikor valaki valóban jótékonykodik, akkor azt őszintén és szívből teszi, azért, mert az igazságban próbál lépni, és aszerint próbál cselekedni. Tehát ez egy állapot határozó, és ennek az állapotnak a kifejeződése és megnyilvánulási formája lesz ez a cedaka, a jótékonyság, és aztán később ebből vált ki ugye a cádik szó és az igazak, akik magát az igazságot követik. Na de mi is még mindig nem tértünk rá arra, hogy mi is ez az igazság, és mit foglal magában ez a szó. A héber nyelv a cedek igazság szavát úgy is írja még le, hogy törvényesség. És úgy gondolom, hogy ez már egy alap, amin elindulhatunk az igazság fogalmán, és tisztázhatjuk azt. Törvény nélkül soha nem tudjuk megélni az igazságot. Isten kijelentett törvénye az, ami megadja az igazságot. Ha a 20. verset behelyettesíteném, akkor ezt a szót tudnám mondani, hogy törvényességet, törvényességet kövess. A törvény nélkül, a törvény ismerete nélkül, és annak gyakorlata nélkül nehezen tudnánk megélni az igazságnak a fogalmát. Aztán a törvényen túl, amikor az ember valóban mindazt, amit elméletben megtanul, gyakorlattá vált, akkor a hétköznapokban megéli azt, persze nem egyből, hanem egy folyamat során, hiszen nem egy pillanatnyi cselekvésről, hanem egy állapotról van szó, megéli azt, amit ennek a szónak a végső és utolsó jelentése is ad, győzelem és üdv. És ebben benne van Isten üdv története, ebben benne van Krisztus győzelme, ebben benne van a törvénynek a szükségessége és jelenléte, ahhoz, hogy az ember igazságban tudjon járni. Az igazság tehát nem ember által kitalált igazság, a bibliai igazságról beszélek, és a bibliai szóhasználatról, amit az ige használ, soha nem ember által kitalált igazság, hanem mindig Isten törvény rendjén alapuló igazság, amely el tudja az embert vezetni a győzelemhez, el tudja vezetni a küzdelmek közötti győzelemhez, és legvégső soron az üdvhöz, az üdvösséghez, hiszen a végső győzelem az. Amikor az ítélet és igazság szavát kezdtem el egy kicsit megnézni részletesebben, hogy mit is jelent és milyen tartalommal bír, akkor úgy éreztem, hogy egyik a másik nélkül nem tud létezni, és nem véletlen az, hogy párban is állítja egymás mellé őket ez a rövid három verszak is, hiszen igaz ítélettel ítélj, és igazságot köves. Ítélet és igazság egymásra épül. Nem tudok igazságot megélni addig, amíg nem élem meg az ítéletet, és az ítéletet nem tudom úgy gyakorolni, ha nem ismerem az igazságot. Egymásra épülnek, s nem mellőzhető egyik a másiktól. Amikor Isten az életünket helyreállítja, s elkezdi a helyreállítást különböző életszakaszainkban, akkor mindig az ítélettel fogja kezdeni. És ezt soha ne úgy vegyük, mint bünti, mint egy büntetést, mint egy megérdemeltem, mert rossz voltam, jaj, de bűnös vagyok, mi történik velem, hát persze, hogy ítéletet kapok, nem. Ezt ne így vegyük. Isten pontosan azért akarja az ítélettel kezdeni a mi életünk helyreállítását, mert a mi életünkben meg akarja mutatni az igazságot. Az igazságot akarja érvényre juttatni az életünkben, és azáltal, hogy igazságot akar érvényre juttatni, ezáltal fog tudni majd uralkodni, vezetni, oltalmazni és megmenteni. És ehhez megmutatja nekünk az igazságot, aki önmagáról azt mondta, hogy ő az igazság. Ehhez megmutatta Krisztusban a betöltött törvényt, hiszen a cedek, a caddik szó nem létezhet a törvény nélkül. Krisztusban megjelent a betöltött törvény, a megtestesült igazság. És mint ahogy ez a szó jelzi, a hívő élet az nem pillanatnyi, az nem időszakos, és nem egy kilengést mutató valami, hogy most van, aztán nincs, van, aztán nincs. Nem olyan, mint a mese, hogy hol van, hol nincs, hol volt, hol nem volt, hanem egy nagyon stabil állapot. És ezen van a hangsúly, és én úgy gondolom, hogy ez egy fontos meghatározás az ember életében, hogy a krisztusi út az nem időszakos út, hanem az egy állapot. Nekem nem válik el a hívő életem a mindennapjaimtól. Nincs olyan, hogy élem a hívő életemet egy közegben, és utána elmegyek onnan, és akkor a mindennapok mókuskerekében élek egy másik fajta életet. Mert ez az élet, és ez az életút, ez, mint ahogy az elmúlt heti szakasz is az útról és a látásról szólt, ez valóban egy állapot. Ezt az ember a nap 24 órájában megéli, még akkor is, hogyha nem intenzíven, de benne van, megéli. És Istennek pont az a célja, hogy ebben az állapotban az igazságot juttassa érvényre, és az igazság váljon egy meghatározó, kulcsfontosságú motivummá. Ítélet és igazság számomra így függ össze ebben a részben, és ismételten visszakanyarodok a múlt heti szakasz felvezetéséhez, ahol említettem, hogy Mózes mennyire szépen lépésről lépésre mutatja be tulajdonképpen az Istennel való járásnak az alap pilléreit, hogy mire építse fel Izrael népe az Istennel való kapcsolatát. És a beszéd, a szavak, a könyörgés, a következmények és a látás után megjelenik az ítélet és az igazság. Én úgy gondolom, hogy pontosan ez a következő lépés egy hívő ember életében is, az igazság jelenjen meg. Jelenjen meg a törvény, a győzelem. És nem véletlen ez a kettőség sem. Valóban nyomatékos ez a kettős megfogalmazás egymás után kétszer is mondja. Valóban nyomatékos itt, valóban én úgy is érzem, hogy egy kicsit pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy ez egy állapot. Ez egy hosszantartó állapot. Nem csak egyszer jelenik meg, nem csak egyszer lesz az életedben ilyen, hanem ez egy hosszantartó állapot. Ítélet és igazság párban jár, és úgy gondolom, hogy ha az ember életében ez egymásra talál, akkor valóban Isten igazsága fog meglátszódni rajta. A győzelem az üdv.
Érdekes a szavaknak a jelentését, hogy előhoztam. De sokszor magyaráznak a szavak is, amik zsidó szavak. Például, amikor a zsidóknál egy persei van, az nem a kéregetésnek az eszköze, hanem a neve cedekó, vagyis igazságosság. Amikor az ember beleteszi azt a pénzt abba a persejbe, akkor gyakorlatilag maga ez a szó magyarázza, nem adok, nem én vagyok az, aki másnak segít, hanem egy igazságot teremtek. Mert nem igaz, hogy annak az embernek úgy kell szenvednie, mint egy szegénynek, vagy özvegynek, vagy bármilyen sérültnek. Ez nem igazságos. És az ember akkor így szívből adja, szeretni azt az igazságba bevinni azt az embert, aki valami oknál fogva szegény, vagy rászokott, vagy bármi. Tehát amikor egy adakozásról van szó, akkor nem ilyen látványos dologra van szó, hanem Istennek az igazságának a helyreállítására. És ez nagyon érdekelek, ezek a szóknak a magyarázása, ez csak egy pillanatra ilyen pihenőként, elég tömény volt állapban, egy kis pihenőként hoztam a Cedokónak, az igazságosságnak a történetét, hogy egy doboz is magyaráz, egy persze is magyaráz, hogy nem arról van szó, hogy hosszú bottal a pacsorok közé kéregetnek a micsodák a csuhások, hanem arról van szó, akarod-e, hogy Istennek az igazságossága XYZ-nél, akivel közel vagy, úgy, ahogy van, rendeződjön. Neked többet van, akkor volnál szíves szívből úgy adni, hogy ő ebben a helyzetben van. Legyen az bárki. Mert nem igaz az, hogy valakinek egy sanyarú sorsban van, kell lennie ahhoz, hogy Isten átkozza szó szerint, mert abban a sorsban van. És Magyarországon sok millió tudnék ilyet hozni. Tehát Cedokó feltétlenül nekünk is kellene magunkat kihagyva Isten igazságosságot, Isten igazságosságát képviselni ezen a földön, mint Isten népe, és természetesen Isten népén belül jelentkezik, hiszen az adakozás az nem azt jelenti, hogy a zsidók a filiszteusoknak adakoztak, hanem a népen belül történt. No, nem akartam erre kimenni, nem akarom még tovább kimenni erre az adakozás kérdéséről, de az adakozás maga a rendre, a helyreállításnak és az igazságosságnak a kérdése. Számomra mégis itt egy folyamat van, és mostanában a folyamatok azok, amik engem figyelmeztetnek, és a folyamatok azok, amik ismétlődőek és általánosak. Kortól függetlenül, helyzettől nem függetlenül, hiszen az új kezdeténél bizony ezt a sorozatot, amit most olvasunk a heti szakaszból, meg lehet tapasztalni. hiszen ennek a heti szakasznak az igazságot, igazságot köves, nagyon szép és nagyon felszólítás, nagyon igaz ez a felszólítás ma is az életünkben. Persze föltehetném azt, hogy mi az igazság. Ahány gyülekezet, ahány tanító, ahány ember, az mind igazság. Mert a szavainkat is úgy kezdjük, hogy az az igazság, hogy, és már is megpróbáljuk a mi igazságunkat érvényesíteni. De itt ebben a választott népnél van egy olyan érdekes dolog, hogy ott állnak a Kanán határánál, és Isten mit ad neki? Bírákat, utána bírak után Sanhedrit, felső bíróságot, utána királyt, életükben nem látta királyt, csak a fáraót, mert az sem mindenki, ugye már következő generáció, és a király után még a próféta. És ezért ez a sorozat jön, sőt, utána még a leviták papok is fel lesznek sorolva. Gyakorlatilag egy olyan helyzet, hogy Isten azt mondja, ezt csináld, amit nem lehet csinálni. Hiszen templom igazából nincsen, a puszta sátortemplom kivételével, hiszen királyságról nem lehet beszélni, mert egy föld sincsen, csak ígéret földje van. És igazából hát a nép nem arról szólt, hogy most ott felépítjük a hierarchiát. Akkor mi történik? Arról szól, amiről ma is szól. Mondhatnám a saját példát is, igenis meg kell tanulni. Mi is most a mai napon beléptünk a Jordánba, nem a Jordánba, a tengerbe. Valóban Egyiptomból megyünk át az ígéret földjére. Ez történt. Vagyis vidéki otthonunkból, pesti otthonunkba költözünk át, és most éppen a tenger felekén sétálunk, mert se itt nem vagyunk, se ott nem vagyunk. Azonban ez az egész történet arra figyelmeztet bennünket, legalábbis engemet, aztán gondolom, hogy együtt rezonálunk erre a igei szakaszra, hogy bizony első lépés az, hogy bírákat állítsa, majd ha átmész oda. Tehát az újnak a kezdete az, hogy igenis, tudjam, hogy mi Istennek a törvénye. Ez nem ítélő bírák voltak, nem azt jelenti, hogy büntető BTK-sok voltak, hanem arról szólt, hogy a törvény szerint megítéltek helyzetet. Mi is úgy szoktuk mondani, hogy hát megítéltem a helyzetet, vagy a megítélés szó nem uralkodás szinten jön, hanem a szó valós értelmével megítéljük a lehetőségeket, helyzetet. Tehát ezt jelenti, hogy ők többet tudtak valamivel, tehát Isten a egyszerű embernek adott egy olyan lehetőséget, ha valami többet tud valaki, idősebb, családfő vagy bárki, az ítélkezzen ebben a helyzetben. Nem azt mondja, hogy dur, hanem azt mondja, hogy hát ítéljük meg ezt a dolgot, mit kéne csinálni. És ebben egy családban egy idősebb, egy családnak a vezetője, annak a feladata volt, tehát nem uralkodás, hanem helyzet megítélése és Isten szerinti lépés. A következő lépés, hogyha ezt nem tudták, akkor ott volt a Sanhedrin, a zsidóságnak ugye 70 vénnek a tanácsa a nagy Sanhedrin volt, és neki kellett megítélni, mert ők többet tudtak, többet tanultak, és ez még igazából majdnem, hogy most is működne, ha lenne templom. Tehát egyszerűen azok, akik többet tudtak Isten törvényéről, megítélték azt, amit más nem tudtam megítélni, mert a tudásában kevesebb volt. És aztán utána jött a király. A királynak is ugyanott volt a története, hogy nem uralkodó volt abban az értelemben, mint a feudalizmusban. Tulajdonképpen az Izrael első királynak semmiük nem volt. Azon kívül, hogy felelősségük volt, és azon kívül, hogy megkapták a fényes uralkodáshoz eszközeiket, de nem volt saját birtokuk. Tehát olyan királyság volt, a király az nem földi uralkodó volt, hanem Istennek az uralmát adta tovább. Ne felejtsük el, hogy a királynak a kötelmei között volt, a saját magának kellett megírni a tórát, és mindenhova ment, magával kellett vinni a tekercset, ez a 15 kiló séta, a vonom alatt nem kívánnám, hogy egész nap nálam lenne, mikor egy kis ekkora bibliát is az ember nem rak be a ridikuljébe, ugye, az egy 15-20 kilós kis tekercsecskét vigye magát a királyt, ez képletes, írja meg, vagyis legyen tapasztalt, igenis tanulja meg ebben a helyzetben, olvassa, tanulja, képletesen mondva, legyen a törvény mindig a kezében, az ítélkezésénél, hordozza mindenhova, tehát minden egyes lépésének, Isten törvényének ott kell lenni. Ez a királynak a jogköre volt, hogy igen, uralkodhatsz, de a hónod alatt cipeld is azt a terhet, ami Istennek a törvénye. És még utána fokozva ott van, hogy a király fölött még ott volt egy másik összekötés, a próféta, aki viszont kapcsolatban volt Istennel, és Istennek az üzeneteit adta a királynak. Ezt tett, azt tett, végül is emlékeztetett, emlékezzünk egy Dávid történetére, hogy a jót, rosszat megkapta a felkenést, és az ítéletet is megkapta. Tehát gyakorlatilag, amikor itt erről beszélünk, és nem még a népnek nem azt adta meg, hogy mit csinálj, amikor bent vagy, és a nép nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy bent vagyok, mit csináljak, hanem azt mondta meg, hogy én akarok uralkodni. Gyakorlatilag ez a klasszikus teokrácia. Isten beszél a proféták által a királlyal, király azt, amit tudja a törvényt, és a proféták még plusz adtak hozzá, egy szellemi kontroll alatt volt a király, aki viszont továbbadta a bíróságnak, és a bíróság felügyelte a kisbíróságukat, felügyelte a családi vagy törzseknek a vezetőit, és hogy ha nem tudtak dönteni, tehát egy teokratikus rend épült föl. No, ez veszett most el. Nos, ez az, ami ezért érdekes előttem ez a heti szakasz, mert gyakorlatilag ezt hiányoljuk. Gyakorlatilag egy olyan hierarchia épült föl, ahol minden a helyén van. A helyén vannak a kisbíróságok, helyén van a legfelsőbb bíróság, van egy uralkodó is, mindegy, hogy most minek hívjuk, hogy államfő vagy, vagy mit tudom minek, oly mindegy, van egy uralkodó is, és van ám proféta is, csak ez a proféta úgy hívják, hogy ideológia, úgy hívják, hogy politika, és úgy hívják, hogy mit tudom én minek, aki megmagyarázza az uralkodónak, hogy kell csinálni. Nem akarok lemenni a mai rendbe, hogy ezt a mai uralmat milyen ideológia vezeti, ami fölötte van. Melyik Istennek a teokráciaja működik ott, ahol prizma, ahol hierarchia működik. Mert Isten szabadságra teremtett bennünket. Isten nem arra teremtett bennünket, hogy egymást leuraljuk, hanem épp az, hogy úgy menjünk, hogy egymást segítsük. A bírák segítették azokat, akik kevesebbet tudtak. A bírák, akik kevesebbet tudtak, azt a tanács maga, a felsőbb bíróság segítette. És mindez úgy működött, a király viszont Istentől kapta ugye a hatalmat is, de Istentől kapta a kontrollt is a profétákon, és a papokon, és a levitákon keresztül még. Tehát két része volt szabva. A király az lefele uralkodott, de a király fölött meg mindig voltak uralkodók, és a szellemi uralomnak a kérdése. Nos, ez veszett el, és ez cserélődött ki ebben a világban. Igen, ma is van uralkodó, aki lefele, mondjam azt, hogy letapos mindent, és ezért kell szödokó, és ezért kell igazságra vinni a másik embernek, a leuralt, kifosztott embernek az életét például. Ezért kell, mert ez a rend, ez a teokratikus rend lett egy másik Istennek a rendje, ahol viszont már uralmi rend, ahol fáraói piramis építkezésről van szó. Istennél minden ember egyforma, és minden egyes dolog szabályozva van. Természetesen akkor sem volt mindenki uniformizálva egyforma ember, de megvolt az egymáshoz való viszony a kiegészítésben, sőt akkor igazából, ha belenézünk a törvényrendben, mai gazdag az néha-néha mecénáskodik, akkor kötelessége volt a gazdagnak abból a javaiból, amit kapott, úgy üzemeltetni, hogy nem fölélte, hanem a közösségnek, Isten népének a működését segítette elő. Tehát nem azért kasztalta a javadalmat, hogy uralkodjon, hanem azért, hogy jól menjen a népnek a sorsa, a sora. Természetesen, ha ez ma a helyére kerülne, egészen másképp élnénk. Teljesen másképp élnénk akkor, hogyha tényleg Istennek az uralma lenne a polgári vezetés, és a polgári vezetés fölött ott lenne valóban az a kontroll, amit azok az emberek adnának, és nem hatalmi szinten, akik Istentől közvetlenül megkapják a jónak, a rossznak, és az ígéretnek, magának az igének, a teljességének a lehetőségét. Ez, amit elveszettünk, ez, amit a nép megkapott, mielőtt bement, és amikor bement, akkor folyamatosan kezdte elveszíteni. Folyamatosan kezdte elveszíteni, mert jöttek az öntörvények, jöttek a hatalmaskodások, hiszen ezek mind emberi tulajdonságok, ezek akkor jöttek. De függetlenül mindentől, tehát mielőtt bemegy a választott nép a Kánaánba, az ma számukra is ugyanígy működik. Igenis, valakinek dönteni kell kérdéses ügyekbe, kell egy vezető. Ez természetesen a családban ott van, a család rendjében, maga a férfi, maga az, akinek. Ez nem leuralás, nagyon-nagyon fontos dolog, nem leuralás. A következő lépésben ott van a Sanhedrin, ott van, akik többen tudnak, itt van az idősek helyzete, hogy nincsenek a gyülekezetekben, nincsenek idősek, akik a tanácsadásba hagyják, hiszen ők már megették azt, ami másnak még csak elé van kínálva, jóba, rosszba, és ott van a gyülekezetek, a közösségnek a hiánya. Hiszen ez maga egyben a közösség felépítése is. Nem csak egy államrend, egy teokratikus államrend, amit Isten megmutatott a népének, hanem ez egy közösségnek is így kellene működni. Hogy mindenki csinálja a dolgát, és hogyha nem tudom, hogy mit kell csinálni XYZ helyzetben, akkor mondja meg az idősebb, a tapasztaltabb, akinek már van bizonsága, jobban ismeri Istennek a törvényét, mert már átélte, mert már tudja, és nem ítélkező szinten, hanem szó legvalós értelemben tisztességesen úgymond dorgáljon, hogy te ez így nem lesz jó, nem tudod, mit csinálsz, hogy én szólok neked, mert mi ezt már megéltük, megtapasztaltuk, jó és rossz bizonságunk van erről, és akkor még csak utána jön, hogy van egy király, és ez a király nem más, mint Jesu Almasi, aki mindezek fölött van. Jesu Almasinak az uralmát, mint olyat, így, ahogy van, lefele le kellene bontani a közösségen belül azok, akik a vének, és ez nem kort jelent, hanem tapasztalatot, és a vének adják tovább azoknak, akik életerősek, de viszonylag tapasztalatok, és ott vannak a tudatlanok, a gyerekek, stb. Ott vannak, aki fölött természetesen nem uralkodni, hanem irányítani kell. És itt voltak természetesen megint a változások, ami az Ószövetség, Újszövetség című két fejezet között van, kor között, hogy viszont nem működik ma már ez az uralom csak úgy, hogy most valaki ítéletet mond, mint annak idején, hiszen ott az élet-halál kérdése is volt, sőt tudunk olyat, amikor a Sanhedrin úgy döntött, hogy pont Jesu Almasiának a életét rosszul, igazságtalanul döntött, tehát itt akkor is már kigömbölyödött, látszódott, hogy a Sanhedrin is működik bizony emberi szinten, meg is kapta a büntetését, ma már nincsen templom és nincsen Sanhedrin se, tehát nincsenek papok se a zsidó nép közepette, a templom és a papság ma már más. De itt van a történet végül is, hogy legalább mi kezdjük el újra feléleszteni és megélni azt, hogy Isten rendjébe éljünk. Isten rendjébe érünk, legyen bíró, legyen valaki, aki megbírálja a helyzetet, értékeli a helyzetet, aki helyreállítja azt, hogy most ebben a szituáció mit kell csinálni. És mondom nekünk is, amikor most a tenger közepén vagyunk, ugyanezt végig kell élni. Legyen egy józan ítélet minden egyes lépésben. Ha nem tudjuk, akkor nem tudom a lépés, a következő lépést, akkor legyen, akihez tudok fordulni. Hiányoznak a közösségek, hiányoznak a tapasztalt testvérek, hiányzik, aki többen többet tudok, amit össze tudunk rakni. Hiányzik a király, mert más király van sok helyen, és hiányzik az, hogy oda menjünk a királyhoz, hogy ő a maga rendjébe tudjunk tovább menni, és csak utána jön majd az, hogyha bemegyünk, ott lesz igazság, és lesz király, és működni fog az a teokrácia, ami Istennek az uralma. Ez minden egyes új kezdésnél ott kell lenni. Én azt mondom, még egy házasságnál is ott kell lenni. Valakinek kell vinni a prímet, valakinek kell dönteni helyzetekbe. És nem lehet egyedül önfejűen egy helyzetben lenni. Igenis szükségük van egymásra, szüksége van minden kezdőnek, fiatalnak, tapasztalatlanak, stb. A másiknak, másikra, amit úgy hívhatunk, hogy felsőbb bíróság. A tudásában felsőbb, mert már volt abban alantabb is, azért felsőbb. És ott van meg a legfelsőbb bíróság fölött a királynak a vétójoga, a királynak a szava, amit nem hagyhatjuk ki, hogy megkérdezzük a királyt, hogy mégis az ő uralmába, az ő alaptörvényeiben és az ő tórájában, amit Istentől kapott, azt hogy éljük meg az életünket. Minden egyes új helyzetben ezt meg kell élni. Nekem ezért tanítás most ez, hogy új helyzetben vagyunk. Új helyzetben és tanítás azért igenis fel kell vennem. Az, hogy minden lépést Isten szerint leértékelni, hogyan tovább. Aztán utána igenis szükség van arra, hogy más látásait is nem magamra vegyem, hanem megosszam, figyelni, kérdezni, és tőlem is ugyanazt elvárhatja bárki, és ugyanezt mind a király uralmat csinálhatom, aki nem más, mint Jesuá Masia. És ez az uralma így helyreáll, abban a pillanatban működik Isten rendje az egész életünkben. Az egész életünkben, és akkor lesz a Kánaán, és akkor lesz az ígéret valóság az életünkben, mert hogyha emberi okosságra, emberi bírákra, és ötletekre, és véleményekre hatunk, akkor bizony sok minden baj lesz. Hogyha emberi uralomát tesszük a magunkat, mint a püspökség, esperesség, és alperesség, és egyéb sorozatok alá, akkor akár egy egyházi, vallási, bármilyen prizmába kerülünk. Ha a másik királynak a parancs alatt vagyunk, és nem maga Jesuá Masia király, hanem a földi halandó királyságok, akkor megint csak baj van. A teokrácia nélkül a hívő ember nem működhet, illetve botladozik jobbra-balra, és követi el a saját maga elleni bűnöket, vétkeket sorozatosan. Tehát így gondolom, hogy ezt a sorozatot mindenkinek jó lenne megtenni, sőt visszakérdezni. Van-e tényleg megítélés minden egyes lépésembe? Van-e? És hogyha nem tudok ítélni, van-e akivel megosszam ezt, hogy hát, ha ő tud, vagy biztos vagy benne, hogy ő tud, mert ő ebbe tapasztaltabb koránál, mindegy, minél fogva, van-e testvéred, aki ebben segít? És ő fölötte valóban a király kicsoda? Mert adhat nekem valaki nagyon jó ötletet, akár a Facebookon keresztül, vagy a interneten keresztül, és egy másik királynak a szavát nyomhatja a fejemre. Nekem is folyamatosan kell tanulni, hogy minél kevesebbet kérdezek mástól, hiszen ez az én jó életnek a következő lépése, hogyha én tapasztalatomban voltam, és kérdezek, abban a pillanatban én is a tapasztaltabbak lépcsőjén megyek fölfele, és már jön meg én utánam egy újabb korosztály, vagy újabban Isten népéhez tartozó ember, akinek már nekem is kötelességem továbbadni. És ezeket a lépcsőket meg kell élnünk, ahhoz, hogy tényleg az ígéretünket be tudjuk teljesíteni. Azokat a lépcsőket meg kell járni. Van-e, aki viszi a prémet? Van-e tanácsadód, aki akárki is lehet, mert tudod, és akiben megbízol? Mert itt van, hogy válasz magadnak. Nem azt jelenti, hogy osszad ki, meg jelölt ki, meg kent fel, meg mitten hány teológiája van, hanem akit te magad választasz, válasz ki. Válasz ki. Nem akárki adja, ezt Isten adja neked a szívedbe, hogy ő az, akiben megbízok, ő, akiben látom azt, hogy kinek, ki az ő királya, és úgy válasszad ki. Úgy válasszad ki, akinek az élete bizonyság. Sajnos ezek mind hiányoznak. Vagy mind meglettek másítva, nem hiányoznak, hanem kevés van belőlük. Meglettek másítva a királyságok, legfelsőbb bíróság, és még a bíróság is, mert ítélkezni az ember szeret, miért szeret ítélkezni, meg uralkodhat a másikon. Uralkodhat a másikon. És ez a bíráskodás, ez szó sincsen, hogy te bírátsz helyezni magad fölött. Szó sincs arról, hogy te neked a pásztor a főnököd. Szó sincs. Neked olyan viszonyban kell lenned, hogy tudom, hogy őnek az élete bizonság, te akkor kérdezem. Nem főnököm, és nem én csicskása vagyok, és nem vagyok rabszolga. Önálló életed van. Magadnak kell dönteni, de legyen, akiben bízol, és kérdel Istentől, hogy adjon egy másik tapasztaltabb közeget, mint a Sanhedrin volt annak idején, adjon, akitől kérdezi tőle, hogy Isten rendje beálljon, és adjon olyanokat, akik Istennek, a királynak közvetlen irányítása alatt vannak. Tehát az újjászületett ember, mint olyan már tapasztaltabb, jóval, mint a hívő ember, aki még csak megtért. És így a fokozatok is működnek. Aki közelebb van a királyhoz, az több ítéletet is kap, de ebből tanul, és az ítéletekből születik meg az igazság. Mert aki király közelében van, azt ő megítéli, de meg is kegyelmez. És a törvényét tudom, és akkor oda tudok menni, hogy igenis én az Isten megítélte az életembe ezt vagy azt, és igenis kegyelmet kaptam, és már nem csinálom. És akkor tudok mondani bárkinek egy olyat, hogy te se csináld, mert nem jó. És ezt ma szeretetből mondom, és nem irányításban, mert sajnálom, féltem, hogy el ne rontsa az életét. Tehát olyan szép ez a teokratikus rend, amit elveszett az ember, pont az emberi mi útja miatt mi uralkodni szeretünk. Én megmondom valakinek a tutit, és ha én tutit mondok csípőből, akkor jó, hogyha utána nézek, hogy ebből mennyit én akartam. Mennyit. De minden egyes embernek joga van arra, hogy egyrészt ő maga megítélje a helyzetet, másrészt kérjen testvéreket, akik tapasztaltabbat, de mindenképpen ez a vonulat a király alatt legyen. De a királynak ott kell lenni megint a fennhatósága, hogy ki van a király fölött. Jesem a Hamasiá fölött természetesen Isten van, hiszen ő az ő akarata nélkül nem cselekszik semmit. És természetesen most a proféták, mint olyanok, már nem aktívak ebben az értelemben. A proféta gyakorlatilag arról szól, hogy a benned levő Szent Szellem bizony mindig megmutatja azt, hogy mi a következő lépés neked. Olyan jó lenne, hogyha ezen a földön, ami teljesen reménytelen, csak egy álomvilág, a korunkban vagy bármikor helyreállna a teokrácia. Olyan jó, amikor Izrael népét nézi az ember, hogy még ebben az űrzavaros izraeli életben, polgári életben is némi jele van a teokráciának, hogy megmaradt. Sok-sok minden törvényt megtartanak, és az szerint él az ország. Mondhatok olyat, hogy magam is tapasztaltam annak idején, amikor a Jom Kipuri háború volt, amikor Egyiptomnak nagy részét elfoglalták ugye a zsidó csapatok, izraeli csapatok, akkor akár ott maradhattak volna, akár, de van a Bibliában egy törvény, van Istennek egy törvénye, hogy Egyiptomban ne menj vissza. És ezért, ennek a törvénye miatt jöttek vissza a nekik szabott helyre. Sok minden ilyen törvény van, ami mutatja, hogy a teokrácia még működik. De az volna szép, hogy visszaállna, hogy Isten mit akar Krisztus által, és ezt közösen megbeszélni. Hiszen a nép az tudatlanságban, gyenge tudatban, gyerekekből, valamivel többet tudókból, tapasztalatokból, és többet is ismerőkből állt. És ez fölött állt a király. Nem mindenki egyforma, egymást segítette ez a felépítmény, és a mi életünkben is ez segíti azt, hogyha átlépünk az ígéretnek a földjére, ennek működni kell. Működni kell, nem egy személyes cég maga Isten népe, nem lehetsz egymagadban mindenben okos, nagyon szükség van a Sanhedrinre, nagyon szükség van, aki tanácsot tud adni. Nagyon-nagyon. Igenis kérdezni kell, igenis a kétséges helyzetekben nem le kell söpörni azt arra, hogy majd csak lesz valahogy, most ezt a kort éljük meg, amikor mindenki apatikus állapotban van. Nem, beszéljünk, kérdezz, te tudod, hogy kinek van már ebben tényleg tudása, tapasztalata, kibotlott már ebben meg, és hogy jött ki belőle, vagy mondhatnám sorban plusz-minusz a negatív és pozitív helyzeteket, igenis szükség van egymásra. Egy családban nagyon szükség lenne az idősekre. Nagyon szükség lenne a nagyapákra, nagyanyákra, nagyon-nagyon szükség lenne. De ha ők nem tudnak, akkor mi van? Ezt a kort éljük, hogy már a nagyszülők se igazából ítéletképesek, hiszen a kor annyira változott, de ennek ellenére mégis a Isten törvénye tudja, annak olyan mindegy, hogy milyen korszak van, és olyan mindegy, hogy miben változik a világ. Isten törvénye, Isten igazsága ma is ugyanaz minden helyzetben. És nekünk pontosan ezt kellene tanítani, Isten igazságát. Isten igazságát, ami természetesen törvény és kegyelem, a betöltött törvény, ami nem más, mint ítélet és kegyelem, miután már valaki ezt megélte, akkor nem cselekszi ugyanaz tovább. Egyszer a bűnnél megbocsátatott, utána nem fog még egyszer visszamenni, hiszen még egy hagyományos vallási urvacsorakor is ott van a megvallása, hogy többet nem cselekszem. Egy urvacsorai alkalomnál is ott van, ezt gyakorlatba kellene megélni, hiszen tudnánk, hogy mit kell csinálni. Tudnánk, de mi valahol mindig a hierarchiába akarunk föltörni. Isten pedig azt mondja, hogy mindenki egyforma. Még akkor is, ha mások az adottságai. Még akkor is, csak jól kell használni mindazt, amit kaptunk. És itt jön a lépcsőfokok, nem egymás fölé helyezkedés. Állapot, helyzet, de ugyanazok vagyunk. Ugyanaz a Sanhedrin, és ugyanaz az egyszerű ember, ugyanaz a tudatlan gyerek, mint a nagypapa, és mindenkinek együtt lehet dolgozni ebben, hogy igazságot és igazságot kövess. De meg kérem a Haftarának egy részét. Ézsaiás 51.
Én vagyok, megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától, aki olyan lesz, mint a fű? Hogy elfeledkeztél az Úrról, teremtődről, aki az eget kiterjeszté, és a földet megalapítá, és hogy félszüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni. De hol van a nyomorgató haragja? Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben. Kenyeresen fogy el, hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki megrekesztettem a tengert, és zúgnak habjai, seregetnek ura az én nevem. És adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával födöztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a földet, és ezt mondjam Sionnak, én népen vagy te.
Istennek a bizonsága önmagáról itt Ézsaiásnak szól, de ebben az érdekesség az, hogy plántáljad az eget. Ez az érdekessége. Hogy is történik az, hogy plántáljad az eget? És itt a zsidóságnál természetesen mindig van magyarázat, hogy plántáld azt az igazságot, ami a földre kell, tehát te legyél az, aki igazságot tanítasz ennek az egész világnak, hogy kell élni. Na de hát micsoda, kicsoda Isten igazsága? Maga Jeshua Mashiach. Maga Jeshua Mashiach Isten igazsága, aki által. És ez nem más, ez az izraelsi ígéret, amit összekapcsolódik, mint egy mesiási ígéret, amit már a proféták hoztak. És ezért változott meg ez a ez a felépítés, ma már a profétáknál túl is van egy lépés. Már van egy lépés túl. Alapozd meg az eget. Úgy, hogy van, ültesd el, ami az égből jön. Talán értjük akkor ezt a bibliai verset, hogy csemete növekedik föl. Nem újra lett ültetve, csemete növekedik föl. És az, amit a proféta megkapott látásba, tudásba, az nem más, mint Jeshua Mashiachról szól. És nem szól, hanem parancs, plántáld. Akinek pedig van látása jövőre, annak nem más, mint el kell plántálni, hogy Krisztus élete, munkája, jelenléte kihajtson. Ez a dolga az embernek. Van látásod, akkor Krisztusnak a megszületéséről, ez most nem arról beszélek, hogy akkor, hanem valakinek az életébe, valaminek a helyzetébe serkenjen föl az, amit az Isten adta a mennyekből. Valóban az igazságnak a serkenése az, amit Isten az égből már megígért, és valóban ez egy messiási, krisztusi profécia. Az igazság elültetése nem azt jelenti, hogy én hadd csinálok egy új ideológiát, egy új teológiát, hanem magát úgy, ahogy van. Eszköze vagyok annak, hogy Krisztus felserkenjen, Krisztus növekedjen, Krisztus itt legyen a mi életünkben is bárhol. Tehát ez a következő lépés, az igazságot kövess, Ézsaiásban már az van, hogy ültesd el. A követésnek van egy folytatása, immáron a Golgota után, pontosan a Sanhedrin nem igazságosan ítélt, Isten mégis helyreállította, de már előtte is szólt Ézsaiásnak, ültesd el az eget. Ültesd el azt a csemetét, aki által, aki maga lesz az igazság. Ezt a proféta már tudta, és jó nekünk is érteni azt, hogy Isten nem így pillanatról pillanatra, minden magyarázás nélkül ad valamit. Már a profétának is megmondta, ültesd el. Magyarul Ézsaiás már a Messiásnak az érkezésének, az előhírnöke, magát már ültette a szavával. Ezért tudunk összekapcsolni a új és új szövetségnek és a proféciáknak különösen a tartalmát. Ezért tudunk, mert ők már a jövőbe mutattak. És nem arra a jövőre, hogy X király meg Y király, mert akinek látása van, nem csak a földi életnek X szakaszára kap látást, hanem egy globális, az üdvösségre is szóló látást. És ez, amikor fölöttünk, Isten nem hagy semmit titokba. Az, hogy ki fog hajtani, meg fog történni. Ézsaiásnál még csak, hogy ki fog hajtani, nálunk pedig uralkodni fog. És ezt az uralkodást nekünk már nem a kiserkedésre, hanem a felnövekedésre, még nagyobb növekedéséről kell szólni másoknak. Hiszen ezt látjuk, hogy Istennek ez az akarata. Igazságot kövess. Mi is használjuk a szadik szót, de egyetlen egy igaz van, egyetlen egy szadik van. Ezt tanuljuk meg. Bár a zsidóság az igaz embereket, a különlegesen igaz és jámbor és haszid embereket szadiknak nevezte, egyetlen egy szadik van, egyetlen egy igazság van, és ez nem más, mint Jeshua Mashiach. Márpedig ő az igazság, mert Istennek a törvényét, ítéletét ő győztesen, megvalósította, győzött a sátán felett, és az ő igazsága, Istenek az igazsága, maga az én életemben is úgy történt, hogy ő ítélt meg, ő. És így lett az életem más, mert a kegyelem által az ő igazsága lett uralkodó. Egyetlen egy szaddik van, és ez nem más, mint Jesuha Masia. És én nem igazságban vagyok, hanem igazság alatt. Gyakorlatilag egy ítélet is kegyelem alatt. És ezt kívánom mindenkinek.